Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették, vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Mai vendégem Radnai Péter, az AMC Networks kreatív igazgatója. Korábban televíziós szakemberként, az előtérben és a háttérben is dolgozott, nagy nevű produkciókban, de volt olyan időszak is, amikor a Playboyt magazint vitte főszerkesztőként sikerre. Jelenleg, ami élteti, sikeressé tenni a saját gyártási produkciókat. Péter a Midlife Crisis zenekar alapítója, és rendszeresen fellép DJ-ként is. Üdvözöllek a műsorban!
Köszönöm szépen, itt lehetek. Hello!
Kezdjünk visszafelé. A DJ-skedés az üzleti világ remek ellenpólusának tűnik. Ezt tesz téged kiegyensúlyozott, ezért csinálod?
Hát, lehet. Nem tudom, ez 2008-9 környékén kezdődött, egy ilyen több véletlen folytán. És azóta én nem tudtam, hogy ebben van üzlet, meg egyébben van ez egy piac, sőt, még többé kifejezetten rossz véleménye voltam a DJ-kről korábban, részben ez most sem változott bizonyos fajta DJ-kről, de a helyzet az, hogy amit én csinálok, az egy ilyen elég szórakoztató iparosság. Én azt szoktam mondani, hogy én lakossági DJ vagyok, tehát, hogy én igyekszem olyan zenét játszani, amit az emberek tényleg szeretnek, és nem azt, amit feltétlen én szeretek, hanem ez egy szolgáltatás, tehát az én burjaimban többségében az a célom, hogy azt szoktam mondani, hogy még pisin is tudjanak kimenni az emberek, mert hogy mindig egy újabb és újabb jó szám jöjjön, és akkor azt hallgassák, és átmenetre táncoljanak.
Ez szuperül hangzik. Ne és félre, nem azt mondom, hogy nem voltál akkor fiatal, amikor váltottál, de azért, vagy nem váltottál, hanem elkezdted, de azért mégsem 10 éves voltál. Nagyon érdekes számomra az, hogy egyrészt tényleg hogyan jött, ugye ezt mondtad, hogy érdekesen, úgyhogy ezt szívesen meghallgatnám, illetve hogy mit adott hozzá az életedhez.
Nagyon sokat adott hozzá az életemhez. Egyébként ez úgy kezdődött, hogy 2008 nyarán a Sziget Fesztiválon volt egy ilyen kiegészítő program, és Lobenwein Norbert, akit nem ismertem még annyira, de valamennyire ismertük egymást, és akkor ugye a Playboynek voltam a főszerkesztő, hogy az előbb el is mondtad, tehát egy relatíve ismerte pofának számítottam, az minden délutára kihívott ilyen ismerte pofákat, hogy a kedvenc zenéket mutassák meg, és az Annibal Cannibals tagjai, ők voltak, akik mutatták a technikát, hogy kell használni a DJ pultot is. Akkor kimentem, és hát nagyon élveztem, vittem ki, akkor aztán tényleg nagyon kínos zenéket, amiket én nagyon szeretek, egyébként a mai napig is, és egyáltalán Sziget kompatibilis zenéket vittem ki magammal. Nagyon sok régi magyar zenét, a mit tudom én, 70-es, 80-es. És azokat én lejátszottam, és voltak ilyen félrészeg NDK-sok, hát hollandok, vagy mit tudom, kik voltak, NDK-sok már nem voltak, félrészeg hollandok, meg nem tudom, franciák, akik ott fetrengtek délután 5-kor, mert ugye ez akkor volt, és éppen játszottam valami Szécsi Pált, amikor az egyik fiatal ember félrészegen autogramot kérte a papucsára, vagy a tornacipőjére, és az úgy megmaradt bennem, és láttam, hogy ez mekkora dolog. Szóval én délután voltam kint a Szigeten, ez egy délutáni időkitöltő program volt, és ez nekem annyira megtetszett, hogy utána kikérezkedtem este is, majd egy évvel később találkoztam egy szakmabelivel, vagy egy, inkább azt mondom, hogy egy ilyen félpolitikus, félmédiás ember, aki esténként DJ-kedett, és kiderült, hogy ez nem ciki, tehát hogy lehet ezt csinálni, és akkor elmentem hozzá sokat gyakorolni, majd elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, és akkor ez így kezdődött. És hogy a kérdésre válaszoljak, valóban ez egy ilyen tök jó dolog, hogy az embernek van egy hivatalosabb élete, és mellette van egy ilyen másik.
Nekem az fantasztikus benne, hogy tényleg bármikor el lehet kezdeni egy ilyet, és nem csak DJ-skedni nyilván, hanem valami, ami úgy megtetszik az embernek, és akár hát, tulajdonképpen professzionálisan foglalkozol ezzel is, hiszen felkérésekre mész, nem is tudom, múltkor említetted, hogy 50-60-ra egy évben rengeteg.
Igen, hát ha tudnék például festeni, akkor én is tudnék a falra festeni különböző dolgokat, de azt nem tudok festeni. Tehát azt az életet nem tudom elkezdeni 40 fölött, amit te csinálsz, hát konkurenciót nem leszek, de valóban mindenkinek csak tudom ajánlani, hogy ha van valamihez kedve, és minimálisan ért hozzá, akkor az egy jó váltás az ember életében egy bizonyos kor fölött, hogy valami más csináljon.
Majd végignéztem a életedet, mielőtt beszélgettünk, rengeteg sikeres projekted volt. Mégis, hogyha egyet kéne kiemelni, akkor melyik lenne az, amire a legbüszkébb vagy?
Rengeteg sikeres, sok sikertelen, csak az nincs mindig benne az
életrajzban. Rendben. Ezt jó is,
az ember azon elbicsekszik. Igen, hát úgy kiemelni egyet, hogy ami a legsikeresebb dolog volt, az azért nehéz, mert tényleg viszonylag sokféle dologban voltam benne, és volt ezek közül, ami sikerült, de mondjuk a szakmai életem szempontjából 1995 és 97 között voltam a Magyar Televíziónak a moszkvai tudósítója, az volt az én teljes pályám szempontjából a legfontosabb dolog, hogy meglehetősen fiatalon, tehát mondjuk a DJ-kedni valóban későn kezdtem, de a tudósító viszont szemtelenül fiatalon voltam, 20 néhány évesen, és hogy az jól sikerült, abból jól jöttem ki, az sokat adott az életemhez.
És ha már említetted a sikertelen, mi volt az, ami a legnagyobb bukásnak ítéltél? Most már belőle, mert hogy ugye a sikeres emberek abból is tanulnak.
A legnagyobb bukás, én értem, egy picit közelebb van a te világodhoz, mert ugye a te világod a design, vagy tágabban értelmezve a design világa, és volt nekem egy ötletem most már 11 éve, ami sajnos nem valósult meg, vagy nem valósult még meg, azt már az anyag túlnőtt rajtam, az egy új Budapest szimbólum lehetett volna. Én azt gondolom, hogy a Rubik kocka az egy nagyon-nagyon, tehát talán a legismertebb magyar tárgy az a világ egy nagyon ikonikus tárgy.
Puskás és, után.
Igen, ezzel mindig lehet vitatkozni, hogy a Puskás vagy a Rubik. A Puskás, én azt szoktam mindig mondani, hogy a Puskás nyilván a maga területén abszolút mindent visz, tehát az abszolút number one. De azért a futball, az a fajta futball, amiben a Puskás volt, az a világnak csak bizonyos részein annyira népszerű. Tehát mondjuk vannak komplett földrészek, ahol igazán az kevésbé, most már mondjuk Ázsiában a futball népszerű, de annak idején, amikor a Puskás nagy volt, akkor nem volt ott futball. És a Rubik kocka pedig egy olyan design tárgy, ami kortalan. Ugye a Puskással még a másik pech, hogy abban a műfajban, ahol a Puskás van, ott mindig jönnek újak. És már nem tudom, hogy a Puskás után, nem tudom, ha csak a magyarokról beszélnénk, akkor volt mondjuk a Mésző, vagy később a Törőcsik, meg a Nyilasi, nyilván kevésbé ismertek, mint a Puskás, de most meg már vannak az újak, és bízunk benne, hogy egyszer 10 év múlva lesznek akár egyszer Puskás szintű ismertségű emberek. Ehhez képest a Rubik kocka az pedig egy ilyen örök tárgy, és egy örök szimbólum. Azt gondolom, hogy a Rubik kocka az magának a sikernek a szimbóluma, és az én ötletem az volt, hogy legyen Budapesten egy új ikonikus épület, egy ilyen Science Center, ami egy ilyen óriási Rubik kocka arra emlékeztető épület lenne, és az egy olyan ikonikus épület lenne a városnak, mint mondjuk a London Eye Londonban, vagy a Párizsban az üveg piramis, tehát egy új város szimbólum. Hát ez már rajtam túlnőtt, ez egy politikai kérdés, és ez benne is van egyébként még mindig a kormányprogramban, de ez aztán valahogy nem valósult meg. Egészen 2014-ig úgy volt, hogy megvalósul, aztán azóta úgy leállt. Ezt egy fájdalmas dolognak élem meg az életemben, de összességében, ha ez egyszer megvalósul, akkor azt gondolom, hogy a turizmus szempontjából ez egy nagyon komoly új dolog lesz, hogy a parlament, meg a Mátyás templom, meg mit a Hősöterem mellett legyen egy modern valami Budapesten.
Egyébként tényleg nagyon jól hangzik, mert nagyon izgalmasan én annó a Dunára álmodtam ilyen úszó nyulakat. Ez nyilván nem sok...
Egyébként röldig fogsz, ha mondod a Dunát, a Hudson folyón ott egyszer volt egy ilyen óriási nagy Rubik kocka, ami úszott egyébként, amikor volt egy Rubik évforduló. A Dunán úszó nagy tárgyak, azok szerintem kampányszerűen tudnak működni, tehát nem örökletesen, vagy nem örökre tudnak ott lenni, de abban az időszakban, amikor bármi van egy folyón, és most nem csak a Dunáról beszélhetnénk, hanem mondjuk a Szajnáról is, vagy teljesen egy bármelyik folyóról, azok nagyon izgalmas látképváltozást tudnak egy városnak adni.
Igen, igen, szerintem is nagyon, nagyon jó lenne. Ahogy így beszélsz, a lelkesedés, a motiváció, a vállalkozói kedv, a bátorság, ez mind-mind inkább egy vállalkozói attitűdöt rejt, mégis úgy néztem, hogy általában végig valamilyen csapat részeként, alkalmazotti körben dolgoztál. Ez miért van így?
Én sajnos egy született alkalmazott vagyok, én nem vagyok jó vállalkozó, és mondjuk soha nem volt olyan partner mellettem, aki mondjuk kevésbé lett volna ötlet gazdag, ellenben nagyon jól tudott volna számolni és ezeket intézni. és emiatt én mindig is csapat részeként voltam, tehát nem volt, nem tudom, önálló gyártó cége, meg sem olyasmi nem volt, ami némi üzleti és gondolkodás is feltételez. Én abban nem vagyok annyira erős, azt hiszem. Ha nekem kellene egy ilyen saját szvotanalízist készítenem magamról, akkor abban biztos, hogy gyengeség között az első jel lenne ez az üzleti gondolkodás teljes hiánya. Tehát az Excel táblák azok engem riasztanak, és abban nem vagyok jó. Miközben azt gondolnám, hogy az ugyanolyan fontos, mint hogy valakinek jó ötletei legyenek.
Egyébként nagyon érdekes, hogy a SWOT analízis is mondtad, mert az előző vendégem, mert Mihalik Zsuzsával beszélgettem az All You Can Move-nak az alapítójával és vezetőjével, és pont azt mondta, hogy ez nem csak cégekre, márkára, hanem saját magunkra, főleg, hogyha vezetők azon nők, hogy jó vezetők lennénk, vagy vállalkozók lennénk, akkor kell elvégezni. És aztán abban is egyetértettünk, hogy nagyon fontos hallgatni nőként a belső megérzéseinkre, akár az üzleti döntési helyzetekben is. De nagyon kíváncsi lennék, hogy egyébként férfiként te mennyire hallgatsz a megérzésedre, mert van egy olyan megérzésem, hogy igen, hallgatsz rá, és hogy mennyire dolgozz ezzel.
Igen, de hallgatok arra, tehát hogy nem csak a megérzésre, valamennyire a tapasztalatra is, hogy az előbb beszélgetünk el a DJ-kedésről. Tehát ez egy ilyen vicces dolognak tűnik, meg ugye maga a DJ az olyan, mint a cirkuszban a bohóc, tehát olyan kiegészítő elem, miközben egy fontos része tud lenni, mert mondjuk van egy esküvő, ahol a DJ béna, akkor a teljes esküvő azt fog megmaradni, hogy milyen pocsék volt az esküvő, és hiába volt szép a mennyasszony, meg hiába volt, nem tudom, jó a kaja, hogyha utána a buli rossz, akkor az egészről az marad meg, hogy ez egy rossz esküvő volt. És ilyen szempontból fontosak, ahogy ezek a megérzések is, meg a tapasztalatok is, hogy az ember tanulja azt meg, hogy ez is egy munka. Tehát, hogy amikor az ember egy műsort választ, ott is kell figyelni arra a megérzésre, de ugyanúgy kell a tapasztalatra is, hogy mondjuk azon a csatornán mi működik. Hogyha az ember egy zenét választ, nem tudom, egy nyitótánc, hogy a zenét választ, akkor arra figyelni kell, hogy milyen ott a közönség, meg kell nézni a korosztályt, meg kell nézni, hogy nyilván ott nem már tájékozódni, hogy mit szeret és mit nem szeret a kedves pár, de az biztos, hogy nagyon figyelni kell arra tényleg, hogy az ember belül mit diktál. Tehát, hogy mennyire, tehát, hogy mondjam, empatikusnak kell lenni a közeggel. Ugyanúgy empatikusnak kell lenni egy más területen is, nem csak a DJ-nél, hanem a többi munkánál is, de mondjuk az a fajta megérzés, hogyha azt kérdezhet, hogy megérzés, hogy mondjuk egy korosztály milyen típusú szórakoztató termékre kíváncsi, vagy mire mozdul meg, mire ad pénzt, mire megy oda, az már több, mint megérzés, ahhoz kell egyfajta tapasztalás, és az is kell, hogy az ember néha hozza a rossz döntést, esetleg rossz megérzésből, mert akkor megtanulja, hogy azt nem kell csinálni.
Valahogy azt érzem, hogy a komponálás az, ami minden meg közös, amit csinálsz, tehát, hogy komponálod akár a DJ műsoraidat, komponálod akár a saját gyártási műsorokat. Mi az a komponálási recept, amit mondjuk egy ilyen saját készítésű műsornál, amin végigmész, van ilyen?
Amit meg kellett tanulnom, amikor az RTL-nél dolgoztam a reggeli című műsornál 2000-től 2002-ig, az volt, hogy a saját ízlésemet félretegyem. Tehát meg kell a legfontosabb, hogy megtanult, hogy az adott terméknek mi a célcsoportja, és hogy az a célcsoport az mit szeret. Mondok egy teljesen konkrét példát, én nagy Presser Gábor fan vagyok, mint oly sokan ebben az országban, de a reggelnek a célcsoportjáról kiderült, hogy valamit jobban szeretnek, fogalmazva, hogy van, akit jobban szeretnek, és nekem hosszas, kemény küzdelmem volt rábeszélni a Presszert, akit én elég jól ismertem akkor, hogy egyszer jöjjön ki a Kampónába, ott volt a stúdiónk, a Kampóna nagyáruház egyik üzlethelyiségébe, és élőben zongorázott, és közben mondjon jókat. Nyilván ő akkor jött ki, amikor ez neki fontos volt. És akkor én olyan boldog voltam, az már gyanús volt, hogy a vezérlőben ülő fiatalok közben, nem tudom, kávéztak. Esetleg az is gyanús volt, hogy én voltam a legjobban Feliz Góvertől, és nem az operatőrök. De én azt éreztem, hogy ez a nagy pontja a reggeli történetének, hogy Presser Gábor ott zenél. Majd a Presser Gábor elment, és később jött az MC Haver és a Teknő nevű remek formáció, amelyik eljátszotta a 100 forintnak 50 a fele című régi nótát, ilyen kicsit ilyen techno stílusban, és másnap a nézettségből kiderült, hogy ott volt egy viszonylag komoly völgy a Presser idején, és volt egy komoly kiemelkedés MC Hammer és a Techno idején. És azért ezt a példát hoztam, mert ettől én még előbb megyek Presser koncertre, mint MC Hammer és a Techno koncertre, de én pontosan tudom, hogyha például, és akkor visszakanyarodom meg egy mondat a DJ-kedésre, van olyan feldolgozása MC Hammer és a Technónek, ami nekem is megvan, valószínűleg a kocsiban nem tenném be, amikor megyek haza valahonnan, de tudom azt, hogy az adott közönség az kíváncsi rá. Tehát visszakanyarodva megint a két. A legfontosabb az, hogy próbáld megérteni, hogy az adott helyen az adott közönség mit szeret, miért vette meg az újságot, miért kapcsolta arra a YouTube csatornára, miért kapcsolta arra a televíziós csatornára, és úgy készítsd a műsort, olyan arc legyen benne, olyan hangvétel legyen benne, olyan ritmus legyen benne, tempó, mindenféle, ami annak az adott célcsoportnak jó.
Tehát akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy a saját küldetéstudatodat, mert azért én érzem azt benned, hogy szereted a kultúrát, hogy szeretnéd ezt népszerűsíteni, vagy tehát, hogy fontosnak érzed a saját életedben, és hogy ez fontos témának érzel, ezt félre kell tenni egy-egy ilyen projektnél?
Nézd, az előbb feltettél egy kérdés, hogy mi a legfontosabb, hogy mit tartok remélem sikernek. Van olyan az én életemben, amire én irtatottosan büszke vagyok, először is nagyon kevesen látták, másodszor is, akik látták, azok nem tudják, hogy nekem volt hozzá bármilyen közöm. A saját mércémnél, vagy a mércémben azok nagyon jó helyen állnak. De a Big Brother többen nézték. Tehát a Big Brother többen nézték, mint az Alföld Robert beszélgetését Törőcsik Marival. Azt többen nézték, mert az egy olyan műfaj. Ez nem tud mit kezdeni. Az én saját értékrendemben a volt egy sorozattal az Alföldi beszélgetett 24 adáson keresztül különböző idősebb művészekkel. Ez 2007-2008 körül volt az a történet. Az óriás, én nagyon büszke vagyok arra, mert sajnos a legtöbbje már alig, már nem is élnek, tehát hogy ezek most már megismételhetetlen anyagok, de az, hogy nekem ez volt bármi közöm ilyen producer, főszerkesztő, vagy bármiként, az csak az tudta, aki elolvassa a stáblistát, és ilyenek kevesen vannak. De közben pedig néhány éve korábban volt a Big Brother, ahol mondjuk Évi és Renátó szerelmesek lettek egymásba, aminek volt is eredménye, és akkor azt megnézte, nem tudom, 2-3 millió ember, az meg attól volt nagyon jó, hogy ilyen sokan megnézték a műsort. Tehát ez az ember válasz egy szakmát, akkor nem kell feltétlenül mindig annak lenni, amit ő szeret, hanem annak kell lenni, amire szükség van.
Tehát akkor ezt tulajdonképpen egyforma sikernek éled, meg az egyiket
szakmailag a másik tetszett. Abszolút egyforma siker, nem lehet különbséget tenni. A siker és a bukás között kell különbséget tenni. A között kell különbséget tenni, hogy valami nem sikerül, valamit elbénáztál, rosszul döntöttél, rossz műsort választottál, rossz műsort csináltál, rosszul kérdeztél, rossz zenét játszottál, ilyen is van, hát miért nem lenne? Mindenkinek van ilyen. Az kell megkülönböztetni attól, mint hogy egyébként volt egy projekt, tehát mondjuk volt a Tabukról Tabuk nélkül című sorozat a Spektrum nevű csatornán, ami bazinat siker volt egyfajta körben. De az egy picik egy kör természetesen, mert hogy az egy nagyon-nagyon nehéz sorozat volt, és az nagyon speciális néző kellett, aki azt megnézze. De történetesen mondjuk az én baráti körömben több olyan ember volt, aki azt megnézte, és többen meregették az én vállalat, mert tudták, hogy volt valami közöm hozzá. De még egyszer mondom, a Big Brother, mert az volt mondjuk életemben az a műsor, amit a legtöbben néztek, olyan meg sosem volt, és sosem lesz többet.
Nagyon változatos az életutad, amikor váltottál az egy-egy kihívásra, vagy az egy-egy új kihívásra váltottál, akkor ez belső elhatározásként megérett, vagy egyszerűen úgy érezted, hogy mondjuk 5 évente kell valami újba lépned, ez hogyan alakult?
Hát ez jó lenne, hogy mindig romantikus lenne, ez néha akkor is, amikor az embert mondjuk megköszönik, hogy ott volt valahol, ezt szépen, most nem szépen fogalmaztam, tehát azért valamikor külső tényezők hatására történik mindez. Tehát én az előbb mondtam ezt a moszkvai tudósítói dolgot, én úgy jöttem haza 26 évesen Moszkvából, hogy tényleg azt hittem, hogy Isten király császár vagyok, mert hogy az jól sikerült, majd volt egy pofára esés, mert nem nagyon tudtam itthon mit kezdeni magammal, mert pont elkezdtek a kereskedelmi tévék, azokból kimaradtam, az akkori közszolgálati tévében valahogy nem úgy alakult, hogy szerettem volna, vagy illetve alakulhatott volna valahogy, de azt én meg nem szerettem volna. És akkor jött egy teljesen fura dolog, hogy egy katonai műsort csináltam Manőver címmel, én aki éppen is voltam katona, és akkor azt kellett megtanulni. Végül is arra is büszke vagyok, mert az egy ilyen one-man show volt a maga módján, tehát volt egy szuper stábkörletem, de az az én pofám volt benne. De az egy kényszer szülte, tehát azért ez nem mindig ilyen romantikus, ahogy te most mondtad, de van olyan is egyébként, amikor az ember meg álmodozik, és aztán valahogy összejön. Tehát most is vannak nekem az álmaim, amik nem is mindig fenn a televíziós dolgok, hanem mindenféle más dolgok. Szóval vagy összejön, vagy nem jön össze. Jó, a zenekar az pedig egy ilyen, ilyen álom nem volt, hogy zenekar legyen, az volt egy álom, hogy megtanuljon dobolni. Aztán véletlen folytán lett egy zenekar, és azóta viszont ez egy nagy álom, hogy én ebből minél több fellépést tudjak hozni például. Ez is egy ilyen álom. De mondom, azért én azt mindenkinek mondom, aki esetleg ezt a beszélgetést hallgatja, hogy fel kell készülni arra az ember életében, bármikor is, akár sikeresen is működik valami, vagy éppen akkor nem sikerül valami, hogy legyen nyitott arra, hogy valami újat kezdjen, és próbáljon olyan dolgokat keresni, ami az ő karakteréhez passzol. Nekem is volt olyan, amikor az egész cellóhoz, ami az EMC-nek a korábbi neve az a cselló, én úgy kerültem, hogy volt egy olyan időszak az életem, amikor próbáltam keresni helyeket, hogy én hol tudnék dolgozni, felmértem a piacot, hogy esetleg hol lenne arra igény, amit én tudok, vagy azt gondolják, hogy tudom, és az egyik cég volt az EMC elő, tehát az EMC, amit korábban akkor cellónak hívtak. Tehát ha van valami hasznon, amit beszélgetünk, és ezt valaki meghallgatja, akkor csak azt tudom mondani, hogy bizony az emberek fel kell készülni arra, hogy akár saját magától, akár külső körülmények között váltani kell, és nem kell félni a váltástól, sőt, akkor is már kell készülni egy váltásra, amikor még minden oké, mert figyelni kell, hogy az ember mire képes, és mit tud még kihozni magából.
Igen, ez most a te oldaladról hangzott egy kicsit romantikusnak, esetleg mondasz még egy-két olyan példát az életedből, amikor így volt, egy mélyen voltál, és mi volt az, ami előre vitt, ami kivitt a gödörből?
Hát, akkor ugye mondtam ezt a manővert, ezt a katonai műsort. Én akkor nagyon mélyen voltam. Én életem a legmélyebben 1997 végén voltam, amikor véget ért ez a bizonyos moszkvai korszak, és szoktam viccelni, hogy akkor mindig nézem a barátok köztől, minden reggel akkor ismételtik a tévében, és egészen függő lettem, mert hogy nem volt semmi dolgom, és mindig otthon döglöttem.
Egyébként ez jó hír, hogy van ennyire mélyről is kiút.
Igen, és akkor annyi történt, hogy kaptam egy olyan lehetőséget a Frey Tamásra egyébként, aki akkor egy producerként működött, hogy egy ilyen katonai műsort kell csinálni, és akkor az egy fura helyzet volt, mert tényleg aki engem jobban ismert, tudja, hogy én minden vagyok, csak nem katonás, tehát hogy nehéz engem ebben a helyzetben elképzelni, és nem is voltam katona, pedig akkor még kötelező volt, de beteg voltam. Szóval egyébként azt megúsztam. És akkor egy igen komoly mélypontból egy ilyen tök fura dolgot kezdtem el csinálni, és azt meg kellett tanulnom. Akkor mondjuk a Playboy után is volt egy időszak, akkor meg egy más helyzet volt. Mondok még egyet, akkor nem a Playboy utánról beszéltem, az előbb mondtam, hogy kerültem az AMC-hez. De mondjuk, ha nekem a saját magamban kéne kutatnom, hogy mikor voltam a legnagyobb majom, a legnagyobb marha, az, amikor én az RTL-ben dolgoztam, és én ott rosszul, hogy is fogalmazzam, az én akkori főnököm a Rákosi Tamás volt, aki az Ikónak volt a producere és tulajdonosa, és mondjuk azt, hogy nehezen jöttünk ki egymással, fogalmazom nagyon szépen így, azóta már kifejezetten jó viszonyban vagyunk, és ezt neki is már elmondtam nem egyszer, hogy embertől nem féltem úgy, mint tőle, és én azt rosszul kezeltem azt a helyzetet, tehát tudom utólag, hogy azt én csesztem el. De mindent megtettem, hogy én küzdjek ellene, ahogy ő gondolkodik, és hát ez egy, nem volt egy erő küzdelme. És akkor én már nagyon-nagyon lent voltam, és akkor meg az ott a szerencsém, hogy akkor a konkurencián a TV2-nél kerestek egy embert a Big Brother-re, és akkor megtaláltak engem a Kereszti Gábor, meg a Svábi András, de az egy nagyon komoly mélypont volt az a 2002 tavasza, amikor én már minden percet utáltam, amikor nekem oda be kellett mennem. Egyszerűen azért, mert én folyamatosan rossz döntéseket hoztam, és olyan harcot kezdtem a saját főnököm ellen, ami egy hülyeség volt.
Az Államszabadjár kapcsán beszélgettünk korábban, hogy egy-egy produkcióban, vagy egy-egy projektben inkább lehet általánosítani. Szerinted az a siker titka, vagy része a sikernek, hogy az érzelmeket mennyire tudjuk megmutatni a nézőnek, hogyan tudjuk végigvezetni őt egy ilyen érzelemteli úton, és nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy például a Playboynál is ez volt például a sikertitka, vagy a többi projektetben ez hogyan jelenik meg?
Hú, ez érdekes, amit kérdezem, mert hogy a Playboynál ott is érzésekre kellett hatni, ott inkább az volt, hogy a Playboy az egy ilyen úgynevezett impulzív vásárlás alapján vettek sokan lapot, tehát nyilván volt egy előfizető, de volt, aki mondjuk látott egy címlapot, kapott egy impulzust tőle, és akkor attól megvásárolta. Én nekem ott a taktikám az volt, hogy, és nem is titkolt célom az volt, nyilván nem fogok álszemkedni, nyilván a lapnak az eladásának nem tudom, a 80%-a az a címlaplány miatt volt, de a maradék 20%-ban én próbáltam olyan interjúkat a Playboy-ba beletenni, és olyan belső tartalmat, ami nem csak alibi tartalom volt, hogy az emberek azt mondják, hogy én mindig az interjúkat olvasom, és ez persze nem volt igaz, hiszen a hölgyeket is nézték, de mégiscsak kellett súlyozni, tehát ott nekem arra próbáltam hatni, nem feltétlenül az érzelmekre, hanem ott inkább arra, hogy adjak egy plusz tartalmat az alaptartalom mellé. Tehát, hogy a legtöbb időt nyilván a címlaplányokért való küzdelem volt, meg hogy kapjak rá pénzt, akkor meg tudjak alkudni a címlaplányokkal. Abban az időben szerencsére évente volt általában ilyen 10 vagy 11 lap jelent meg egy évben, és akkor abban legalább 4-ben vagy 5-ben volt híres címlaplány, tehát volt ennyire költségvetés. De az nagyon fontos volt, hogy a többi lapnál, amikor nincs híres címlaplány, hanem csak egy ingyenes külföldi címlap volt, akkor is legyen olyan plusz tartalom, amivel meg tudom fogni azt a potenciális vásárlót.
Egyfajta márkaépítésnek, személyes márkaépítésnek tűnik itt nekem azért itt a tartalom hozzárakásával is, hiszen aki ezt megvette, akkor tényleg mondhatja, hogy egy minőségi lapszámot vesz.
Abszolút, igen. Tehát ez egy örök küzdelem volt a Playboynál, hogy nekem egy csomó ilyen tényleg komoly ember mondta, hogy milyen jó, hogy volt benne ez, meg az, meg az interjú, és akkor adtam neki egy újságot, és egyszer megesett ez egy nagyon komoly, nagyon fontos magyar ilyen top 30-ban lévő vezető, vállalkozó, vagy cégnek az egyik vezetője volt, kivel azt mondja, hogy teniszversenyen találkoztam, és volt nálam egy olyan Playboy, amiben volt egy nagyon jó interjú, és ezt odaadtam neki, és megláttam, hogy hú, ez hogy meg akarta kapni az újságot, majd letette, de egy fordítva tette le az asztalra, tehát nem a címlap látszott, hanem a hátsó hirdetés látszott, az úgynevezett B4-es oldal, mert hogy hát azért most mégsem lássák, hogy előtt egy Playboy van, mondta nekem ez az ember. Miközben halálosan boldog volt, hogy ott volt benne, és szerintem még, hogyha interjúra felkértük volna, abban is biztos benne lett volna, csak mégis én annak idején mindig ezt a nyilatkozatot mondtam, ami jól hangzik, de az megvalósíthatatlan, az én célom az volt, hogy a Playboyt a kocsiba az emberek kalaptartón ne fejjel lefelé, hanem fejjel felfelé, és tudják tenni. Ez csak részben sikerült meg megvenni, megvették, de sosem fordították fel. Tehát azért az soha nem fog kijönni a férfi magazin kategóriából, bármilyen komoly is a belső tartalom.
Egy picit az érzések, érzelem megmutatására visszatérve, a mostani projektjeidben ez hány százalékban van jelen, vagy mennyire tényleg ez a fókusz, vagy ez csak bizonyos területen van ott?
Akkor vegyük az álomszobagyárat, ha már itten így összehozott minket, az hozott minket össze. Amikor mi erről elkezdtünk először beszélgetni, akkor én azzal kezdtem benneteket traktálni, vagy téged traktálni, hogy érzelmeket kell belevinni a műsorba. És én éreztem egy ijegységet a telefon másik végén, ami arról szólt, hogy akkor ebből valami valóságsó lesz. De ebből nem lesz valóságsó. Egy tévéműsornál, ami akár a lakberendezésre is épül, akár arra épül, hogy hogyan lehet egy szobát átrendezni, szerintem tök fontos, hogy az embereknek legyen hozzá valami plusz érzése. Tehát ne csak azt nézzék egy lakberendezési műsornál, hogy milyen szépen át lehet valamit alakítani, hanem azt is nézzék, hogy ezzel milyen érzést váltunk ki abból, aki utána ebben élni fog. Tehát igen, én ezt végtelen fontosnak tartom, hogy mutassuk meg, azt, hogy legyen egy kiindulása egy műsornak, akár még egyszer mondom, egy lakberendezési műsornak is, tehát legyen egy olyan kiindulás, amitől aztán lesz egy ilyen felfelévelő, és legyen egy katarzis a végén benne, és ha lehet, még arra tegyünk rá aztán még egy lapáttal, tehát hogy legyen egy íve egy ilyen műsornak, aminek nyilván nagyon fontos része maga a tevékenység, amikor átalakod egy szoba, de az nagyon, tehát a legkevésbé jó átalakítást is meg tudja menteni, hogyha az adott alany az ettől el van ájulva. És a legjobb átalakítást is tönkre tudja tenni, hogyha maga az alany ezt egy ilyen egész jó lett ezzel. Mert hogyha valaki ezt, hogy egész jó lett, és közben te beletettél egy egész napi munkát, akkor te neked is rossz kedved van. És ezt meg kell tudni mutatni a nézőnek. És az a célja egy ilyen műsornak, hogy a néző azt érezze, aki ezt nézi, és mondjuk korábban esetleg nem ismerte a te brandedet, hogy de jön, hogyha nálunk is megcsinálja a csaj ezt a dolgot. És ezt viszont úgy lehet elérni, hogyha ez egy ilyen, hogy mondjam, technológia, hogy a szívét kell, tehát nem csak az agyát kell neki elkapni, hanem a szívét is el kell kapni.
Igen, nem ijegység volt, csak tudtam, hogy mi az, amit nem akarok, és nem tudtam, hogy ez mennyire mutatható, hogy hozható össze azzal, ami a van. Nyilván látom most már, hogy ez összehozható, meg ahogy többet beszéltünk róla, akkor már ez
volt, van ebben a műfajban, volt olyan ebben a műfajban, mindkétben tudjuk, hogy miről beszélünk, ahol azért ezt túltolták. Ami olyan volt, hogy ott valójában én azt szoktam mindig mondani, hogy nincs azzal a műfajjal baj, akkor vegyünk ugyanezt egy teljesen másikra, a Konyha Főnök című műsor. A Konyha Főnök című műsor az első ránézés egy ilyen gasztronómiai dolog, hiszen mégis egy konyhában állnak séfeknek látszó, vagy arra vágyó emberek, hogy ők valamit megtanulnak főzni. De valójában annak a műsornak a végén senki nem emlékszik arra, hogy mit csináltak, hiszen kit érdekel, hogy mit csináltak, nincsen receptek, az az érzelmekről szól, az kizárólag arról szól, hogy izgulnak, hogy letolják őket, leteremtik, bedobják a szemétládába. Hát eleve van egy kamera a szemétládának az aljában, van egy kamera, hogy meglegyen az a kép, hogy így beledobja az ember a kaját. Az erről szól. Egyébként volt régen a Legyen is milliómos, hogyha szerintem akik hallgatják ezt a műsort, azok szerintem biztos, hogy emlékeznek rá.
Igen.
Én sokat beszélgettem a vágóval arról a műsorról. Tehát az is a műsorvezető és a játékos közötti küzdelemről szólt, hogy hogyan tud átjárni az egyik a másik eszén. Ezek mind, azt nem mondom, hogy valóságsók, de tulajdonképpen távoli valóságsók, amikről beszélünk. Egy tematikus műsornál. Ja, hozzáköszönöm, volt olyan műsor a TV Paprikán, ahol, amikor ide kerültem, ahol én annyira nyomtam ezt a dolgot, hogy tényleg kicsit átlépünk a másik oldalra, és nem is szerették a tematikus TV nézői azt a főzőműsort, ahol a főzés már pici rész lett belőle, és minden más több volt. Arra kell figyelni a tematikus csatornán, és mondjuk egy ilyen műsornál is, mint a tied, hogy ne essünk át a ló másik oldalára. Tehát, hogy a tematikus csatornán egy lakberendezéssel foglalkozó műsort nyilván azért választanak az emberek, mert érdekli őket ez a tematika. Tehát nem kell azt gondolni, hogy akkor ezt most félretesszük, és menjünk át egy ilyen érzelem, nem tudom mivel, tehát egy ilyen, csak mindenki sírjon, mert nem tudom sírni állandóan, de azért egy könycsepp, tök jól néz ki, hogyha van a kislányon, aki megkapja a szobáját, vagy ahogy elmondja a barátnőjének, hogy, és ugrál, és nem tudom, repked örömében, attól ez még megmarad. Csak meg kell tanulni itt is azt a arányt, hogy valami ne alakuljon át egy valóságsóvá egy ilyen műsornál. De még egyszer mondom, biztos van olyan a piacon olyan lakberendezési műsor, vagy lehetne olyat csinálni, ahol maga a lakberendezés csak egy ilyen kamu tevékenység, olyan, mint a konyhafőnöknél a főzés, ami egy áltevékenység. Egyébként az X-faktornál az éneklés is egy áltevékenység. Nem az éneklésről szól, hanem a mentoroknak a viselkedéséről szól, és az interakcióról a mentorok egymás köz, és a mentorok és a játékosok között. Nagyon kevés, de arra emlékszünk az X-faktorból, de nagyon sok konfliktus emlékszünk az X-faktorból.
Van új egyébként a nap alatt, te hogy látod a tévé jövőjét, mondjuk 5 éves távlatban?
Hát órán, hogyha lenne még 5 év múlva is hagyományos televíziózás. Nyilván az új generáció számára a hagyományos lineáris televíziózás az egy kihaló félben lévő történet. Megkockáztatom, akár még a mi generációnk számára is előbb-utóbb egy kihaló félben lévő történet lesz. Nem tudom, milyen műsorok lesznek. Én nagyon szeretem azt neked is már meséltem, ezeket a Got Talent típusú műsorokat, hogyha jó a casting. Egy Got Talentnek ugye az a trükkje, hogy jó legyen maga a produkció is, és főleg az, hogy érdekes legyen az alany. Tehát, hogyha, és jó legyen a zsűri. Hogyha a zsűri jó, ha a zsűriben van empátia, van ilyen síró ember a zsűriben, van röhögő ember a zsűriben, van szemét ember a zsűriben. Tehát, hogy jól össze van rakva a zsűri, akkor az már egy fél siker. És azért nagyon nehéz egy Magyarországon 128-szor jó X-faktort csinálni, mert nagyon nehéz egy pici országban újabb és újabb érdekes karaktereket találni, akik valamennyire tudnak is énekelni. De én azt gondolom, az ilyen típusú műsor, az borzasztó, amilyen irány, mert most láttam egy műsort, amiben valahogy ezt a Ninja Warrior jellegű műsort, amikor ugrálni kell ilyen tornaszereken, azt valahogy összevariálták tehát nem vízbe esett bele, hanem valami, nem tudom, nem tűzbe, de valami, vagy valamilyen állatok, tehát valami borzasztó dolog volt, amit láttam, én ettől megőrlök. A japánok tudnak ilyen rémes műsorokat kihozni, amik aztán később nagyon sikeresek lesznek. Azt hiszem ez az állat és énekes is valahonnan onnan jött, de ebben nem vagyok biztos, hogy valami, de a Távol-Keletről. Tehát ki gondolta volna egy-két éve, hogy azt fogjuk nézni a tévében, hogy láthatatlan emberek énekelnek valamit kurva nagy maszkban, bocsánat, nagyon nagy maszkban, és ez fogja az ember várni, hogy két hét múlva kiderül, ki van a maszk alatt.
Igen, én de azért egy nagyon picit az X-faktor meg a társaira visszatérve, hogy azért ott is volt olyan évad, vagy nem is tudom, mert annyira nem azonosítom ezeket jól be, de hogy már azt mondom, hogy ezt már fáj nézni, amikor azt kellett nézni egy komplet részen keresztül, hogy mennyire, tehát a más embernek a szegény mennyire nem látja magát, és ugye azt hiszi, hogy énekel, tehát azt is túl lehet tolni, hogy a más ember nyomorúságát nézzük. Tehát...
Én nem azt mondtam, hogy én azt szeretem nézni. Igen. Azt mondom, hogy az egy olyan sorozat, amiből idén is lett volna, nem lett volna vírus, és majd biztos lesz jövőre. Uh-huh. Tehát azért nyilván a számok azt mutatják, és ilyen szempontból keresem, hogy tényleg a számok nagyon nagy urak a számok, hogy van olyan nézői csoport, amelyiknek az bejön, amikor egy ilyen, fogalmazunk, hogy a nyomorpornót néz, legyen az lakberendezési, vagy éppen éneklős nyomorpornó, de a lényege ugyanaz, hogy azt nézi, hogy a másik hogy szenved.
Nagyon, így az adás vége felé inkább bevezünk egy picit élvezetesebb részre. Egyébként te 10 év múlva hol látod magad ideális helyzetben?
Kérdezem, mert remélem lesz még zenekarom, és remélem mindenféle nagy fesztiválokon fel fogunk lépni. Remélem, hogy lesz még televíziózás, tehát hogy lesz még ez a fajta televíziózás, amit én képviselek, ebben nem vagyok teljesen biztos, de ezt csak remélni tudom. Egyébként azt gondolom, hogy Magyarország technikai okok miatt még biztos, hogy lesz, tehát lesz erre igény, tehát még nem fog a digitalizációt eljutni, hogy ez ne legyen. Remélem lesz igény gondolkodósabb műsorra is, ha a televíziónál maradok, és mondjuk hát, ha más műfajban is 10 év múlva tudok dolgozni, akár színház, akár film, tehát mozifilm témakörben. Vannak
ilyen tervek, vágyak, motiváció. Hát akkor sok sikert kívánok neked ennek a megvalósításához, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a meghívást.
Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak is, hogy hallgattatok minket, hogyha tetszett az adás, akkor értékeljétek, nyugodtan írjatok is visszajelzést, nagyon örülünk neki, bármelyik podcast felületen, hogyha hallgattok, illetve Facebookon, Instán is elértek. Találkozunk legközelebb, és sziasztok, szép kreatív napot!